Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezen a héten is a tesztalonikai levélből lesz Istennek az igéje. Az elmúlt héten az első, ma pedig a második tesztalonikai levélből olvasom az alapigét, hogy megírva találjuk az első fejezet harmadik versétől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol: szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájotokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyen minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonságtételünket. Amen. Kedves testvéreim, a reménységről nagyon sokféleképpen lehet beszélni. Leggyakrabban úgy beszélünk róla, hogy ezt a szót ismételgetjük, hogy remélem, remélem, remélem és remélem. Remélem, hogy a következő év jobb lesz, remélem, hogy ki tudok békülni valakivel, remélem, hogy meggyógyulunk, és mondogatja az ember, hogy remélem, remélem, remélem. És ha ez lenne a reménységnek a mértéke, akkor a múlt heti alapigét kellett volna ma felolvasni, mert abban háromszor is le van írva, hogy reménység, a maiba pedig egyszer sem. És mégis a reménységről szól. Mert a reménységről nem csak úgy lehet beszélni, hogy azt mondom mindig, hogy remélem, 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 hanem egyszerűen az ember, ha mond egy mondatot, akkor abban benne van a reményteljes jövő is. Ha valaki azt mondja, hogy én nagyon-nagyon szeretem a feleségemet, és ő is szeret engem, akkor a jelenről beszélek, de ebből sugárzik a jövő, az a reménység, hogy ez egy jó kapcsolat lesz ezután is. Pál apostol pontosan ezt teszi a mai igében. Szinte csillogó szemmel, ha nem is mondja, hanem írja, hogy milyen a gyülekezet, hogy milyen a tesszalonikai gyülekezet, hogy milyen sok mindenért lehet hálát adni, és ahogy erről beszél, bár nem mondja ki a reménység szót, de sugárzik belőle, hogy ő reménységgel néz a következő évekre és a következő évtizedekre is. Szüntelenül hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindannyiótokban. Ez a mondat a múltról és a jelenről szól, amely magában hordozza a reményteljes jövőt is. Kezdjük azzal, hogy Pál apostol végre dicsekszik egy gyülekezettel. Szegény nagyon sok gyülekezettel küzdött, nagyon sok gyülekezetről tudott negatív dolgokat mondani, gondoljunk csak a korintusi gyülekezetre, de észreveszi azt is, amikor egy gyülekezetben jól mennek a dolgok. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Istennek gyülekezeteiben veletek. És ez egy nagyon-nagyon sokszor, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ma megnézzük a keresztény emberek gondolkodását, hogyan gondolkodnak a kereszténység helyzetéről Magyarországon, Európában, vagy szerte a nagyvilágban, akkor egy ilyen reménytelen pesszimizmus lesz úrrá az emberen. Én már azt is hallottam, hogy ezek a tendenciák folytatódnak, hogy tulajdonképpen a föld északi féltekéről el fog tűnni a kereszténység, vagy marginalizálódik, nagyon egésznek a szélére fog szorulni. Hál' Istennek, hogy majd Afrika meg Dél-Amerika még megőrzi a hitet, vagy lehet, hogy még a Antarktiszon is előbb megmarad. Sokakban ez a fajta elképzelés van, és olyan reménytelenül néznek a jövőre. De azért Pál ki tudja mondani, hogy hálával tartozunk Istennek, értetek? Pál apostol ki tudja mondani azt, hogy de vannak gyülekezetek, ahol van épülés. És ha valaki szétnéz csak Magyarországon, akkor igenis látunk épülő gyülekezeteket. Látunk olyan gyülekezeteket, ahol 10 éve még alig voltak, ma pedig talán már 2 istentiszteletet is kell tartani. észre kell venni ezt is, észre kell venni azt is, ahol ébredés van, ahol növekedés van. És Pál apostol, amikor ezekre néz, akkor most nem fogok hosszan szólni, egy ilyen négy lépcsős látásmódot képvisel. Az első, hogy látja a növekedést és észreveszi. Ez nagyon fontos dolog. Vegyük észre ezt is. A második, meglátja a növekedés mögött az Istent. És azt mondja, hogy Isten az, aki ezt az egész növekedést véghez viszi. Nem csak meglátja az Istent, hanem hálát is ad Istennek. Ezt olvastam, hogy hálát adunk Istennek. És a negyedik az, hogy ezek alapján kész reménységgel tekinteni a jövőbe. Hadd olvassam föl egy bíborosnak a gondolatát, tegnap küldte át feleségem, Robert Sarának hívják, mert lehet, hogy nem kellett volna leállnom, hogy bíboros, mert a Sara név alapján lehet, hogy egy hölgyre gondoltunk rá volna. Ő egy guineai bíboros, egy afrikai ember, megkerestem őt az interneten, képzeljétek el egy ilyen 80 éves mosolygós embert. És ez a mosolygós ember a következőt mondja, az ördög azon van, hogy kételkedjünk az egyházba, ne úgy tekintsünk rá, mint... és hogy úgy tekintsünk rá, mint egy vészhelyzetben lévő szervezetre. Az egyház viszont végtelenül több ennél, Krisztus életének folytatása. Az ördög a megosztottság és a szakadás felé hajt minket, és el akarja hitetni velünk, hogy az egész egyház árulóvá lett. Az egyház azonban nem áruló. Bár tele van bűnösökkel, de mindig lesz benne elég világosság azoknak, akik Istent keresik. Ne engedjétek, hogy a gyűlölet, a megosztottság, a manipuláció megkísértsen benneteket. Nagyon tetszik ez a fajta hozzáállás. Azt gondolom, hogy egy bíborosként nagyon-nagyon láthatja akár a katolikus egyháznak a gondjait, nehézségeit, romlottságait, de mégis kész azt mondani, hogy ne erre hallgassunk, hanem igen, Krisztus életének folytatása az egyház. És ez az első, amit szeretnék a szívünkre helyezni, hogy tudjuk azért Isten munkáját így nézni, akár Budapesten, akár szerte a nagyvilágba, hogy igen, van olyan helyzet, ahol hálát lehet adni Istennek, és ahol reménységgel lehet tekinteni a jövőre. Mi a hálaadásnak és a reménységnek a forrása? Azt mondja Pál, hogy szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő. Nem tudom, mennyire használjuk ezt a kifejezést, hogy nőtön nő. Megnéztem néhány más fordításban, a katolikus fordítás azt mondja, hogy hitetek komolyan erősödik, Károli pedig azt mondja, hogy feletté megnövekedék a ti hitetek. Lényeg az az, hogy Pál apostol felső fokban beszél, legfelső fokba akar valamit kifejezni, és azt mondja, hogy azt látom, hogy a tesszalonikai gyülekezetnek a külvilág számára is látványosan nő a hite. És ennek nagyon-nagyon örül az apostol. Mindenki számára egyértelmű, hogy ezek az emberek egyre jobban hisznek Jézus Krisztusban. És ebben látja a reményt, hiszen egy olyan közösség, ahol egyre jobban hisznek Jézus Krisztusban, az csak egy győztes közösség lehet. Ezt mondja János apostol, mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Az a gyülekezet, amelyiknek ilyen a hite, és nőtön nő a hite, az képes legyőzni a világot. Biztos alapokon áll, akár az élet, akár a korszellemnek a támadásai között. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 19. verse egy nagyon szép képet használ ezzel kapcsolatban. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Mindannyian ismerjük ezt a képet, van egy nagy hajó, kidobják a horgont, a horgonyot jó erősen beleáll talán egy sziklába, te vagy reményem sziklaszála énekelhetnénk, és ott olyan békesség van. Talán több száz méterrel a vízszint alatt. Fölül a hajó, ettől még kerülhet viharba, és ettől még rángathatják őt a tajtékzó habok, de azért nem sodródik el. És ilyen az egyház élete, itt fölül sok minden rázkódhat a mi életünkben, a gyülekezet életében, evangélikus egyháznak az életében, az egész kereszténység életében, jöhetnek viharok, kisebb-nagyobb hullámok, de ott van ez az erős horgony, akkor ez nem fog minket elsodolni, és nem fog minket oda csapni a sziklás hegyekhez. Azt mondja Pál apostol, hogy azért erősödik ez a gyülekezet, mert ilyen erős horgonya van. Erősödik a hitük, mert fontos számára, számukra Jézus Krisztus, és egy belső ige utáni vágyódás van az életükben. De föl is tehetjük azt a kérdést, hogy lehet-e mérni azt, hogy valakinek nőtt a hite? Lehet-e látnia azt, hogy most legyünk személyesek először, hogy nekünk nőtte a hitünk az elmúlt 5 esztendőben? Vagy egyáltalán a gyülekezetnek nőtte a hite? És azt mondjuk, ez egy nagyon megfoghatatlan dolog, de Pál apostol mond 2 konkrét dolgot. És ne féljünk szembenézni vele akkor sem, ha azt látjuk, hogy ezek bizony olyan területek, ahol nem változtunk, és hogy nem változtunk, az azt mutatja, hogy nem növekedett bennünk az elmúlt időben se a hit, se a szeretet. Miből látszik a hit növekedése? Pál apostol azt mondja, hogy a hited növekedése abból látszik, hogy szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőtön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindannyiótokban. Azt mondja Pál, hogy a növekvő hit magával hozza a növekvő szeretetet. Nincs olyan, hogy valakinek csak a hite nő, de a szeretete nem. Ha van, akkor abból előbb-utóbb egy ilyen kemény ítélkező vallás lesz, ha nem nő vele együtt a szeretet. János első levelében ezt írja. A szeretetben nincs félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A szeretet és a hit összekapcsolódik. És ha megjelenik a szeretet, az elkezdi kiűzni az emberből a félelmet. Elkezdi kiűzni az emberből a másik ember iránti haragot. Elkezdi kiűzni az emberből a megvetést. Elkezdi kiűzni a másik ember iránti közömbösséget. Ilyen hatása van. A szeretet és a hit az nem egy olyan dolog, amit bezárunk egy kis kamrába, és nincs hatással az életünkre, hanem elkezd működni. Hadd mondjak erre egy nagyon-nagyon jó példát. A gonosz szolga példázata az pont erről szól. Mi a baj a gonosz szolgával? 10 000 talentummal tartozik. Mondhatjuk azt, most amiről a példázat eredetileg szól, hogy iszonyú sok bűn van mögötte. Ott van egy teljesen elrontott, tönkrement élet, ami után csak büntetés jöhetne, és megbocsátanak neki. Megbocsát neki az Isten. És amikor kilép onnan, akkor ebből fakadólag az Isten iránti hitnek és a szeretetnek el kéne öntenie az életét. Amikor szembe jön vele valaki, aki talán a körmére lépett, vagy valamit elkövetett ellene, sokkal kisebb dolgot, és az oda megy hozzá, és azt mondja, hogy ne haragudj, nem bírom ezt a tartozást kifizetni, akkor ennek a szeretetnek arra kéne indítani őt, hogy átöleli ezt az embert. És azt mondja, hogy dehogy haragszom. Hát azáltal, hogy Isten nekem megbocsátott, bennem növekedett a hit és a szeretet. Gondoljunk az irgalmas samaritánusra, amikor ketten mondjuk azt, hogy a hit, egy rossz értelembe vett hit, fontosabb volt számukra annak a törvénynek a megtartása, az Istennek való ilyen módon való megfelelés, mint a szeretet. Mint az az ember, aki meg azt élte át, hogy neki segítenem kell, lehet, hogy engem is megtámadnak, én is veszélybe vagyok, de nem tudok elmenni mellette, mert valami ott van az életemben. A megtisztuló hitünk a lelkünkben változásokat kell, hogy kialakítson. És ha megnézzük az emberi kapcsolatainkat, és van olyan, ami ugyanolyan rossz, mint 2 éve, akkor nem növekedtünk a hitben és a szeretetben. Akkor a Szentlélek nem bírt minket tovább vezetni ezen az úton, és eljuttatni odáig, hogy megértsük, hogy ez igazából mit jelent. És itt jön a remény. Ahol meg nő a hit és a szeretet, ott ha vannak is még konfliktusok, akkor abban bízik Pál, hogy még inkább növekedve a hit és a szeretet, ezeket meg fogja szüntetni. És még több áldást fog hozni az egyén és a gyülekezet életébe. Tehát ez az egyik terület, amit megnézhetünk, akár leírhatunk neveket. Mi változott, és hálát adhatunk Istennek, hogyha növekedett bennünk a hit és a szeretet, ha meg tudtunk már bocsátani ott, ahol eddig talán nem ment. A másik dolog pedig, amit Pál apostol odaállít, ilyen tükörként talán, és a tesszalonikaiaknak ebbe jó belenézni, mert nem buktak el a vizsgán. A 4. vers azt mutatja meg az egész 2. tesszalonikai levél, hogy az 1. tesszalonikai levél óta fokozódtak az üldözések. Egyre nehezebb volt a tesszalonikaiaknak az élete. És azt mondja, hogy mindezek ellenére ti nem elkeseredtetek, nem arra van szükségetek, hogy én vigasztaljalak titeket, hanem azt látom, és így mondja Pál, hogy álhatatosságokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltetek. Ott abban a korban tényleg egyfajta nagyon komoly lelki, és később nagyon komoly fizikai üldöztetés is volt. Most az üldöztetést és a nyomorúságot fordítsuk le a saját életünk nehéz helyzeteire. Ami lehet, hogy egy embernek a hordozása, egy betegségnek egy hordozása, bármi ilyen dolog. És nézzünk rá arra, hogy tudjuk-e ezt még inkább Istennek tetsző módon hordani. Azt mondja, hogy minden üldöztetés és nyomorúság elviselése, ahogy te abban benne vagy, az azt mutatja, hogy növekedette a hit és a szeretet az életedben. Ugye sokat lehet idézni ilyen területen mindig Jakab apostolt, azt mondja, mutasd meg nekem a hitedet cselekedeteid nélkül, és én is meg fogom mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Megmutatom neked a cselekedeteid alapján, hogy milyen vagyok egy ilyen helyzetben. Sokszor nagyon nehéz helyzetben, sokszor olyan helyzetben, ami számomra nyomorúságos. Hallottam most egy beszélgetést egy megtért keresztény zenésszel, aki elmondja, hogy a megtérése után egy meglehetősen kemény ilyen hippie-punk mozgalommal tért meg, valaki nagyon-nagyon durván beleszállt. Mindenféle szektásnak, mindenféle csúnya szóval lehordta őt jó néhány évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy most, amikor találkoztak és meglátta ezt az embert, oda ment hozzá, kezet fogott, és azt kérdezte tőle, hogy nem szeretné valamit mondani? Én már nem haragszok rád, de nem akarsz valamit mondani? És az ember odavágott még egy gúnyos megjegyzést, majd folytatta, és tovább ment. De azt mondja, én megtettem azt, amit korábban nem tudtam, mert korábban azért ez nagyon-nagyon bántott. És nagyon ordinálénak és gusztustalannak tartottam azt, amit rólam mondott. De már sok mindenben megváltoztam. Eddig a nyolcból még csak két versről szóltam. De megígérem, hogy a következő hat, az nem lesz ilyen arányaiba hasonlóan hosszú, de ez azért úgy elválasztható ez a két terület, és ha ez az alap megvan, akkor arra már jó rá lehet építeni a folytatást. Mert a Biblia nagyon-nagyon jól, ugye tudjuk, hogy ez nem a Szentíráshoz tartozott, később adtak címeket, de ennek a szakasznak ezt a címet adja, hálaadás a gyülekezet hitéért, ez volt eddig, és emlékeztetés az Úr eljövetelére. És ha ezen az alapon állunk, nő a hitünk, nő a szeretetünk, és ezáltal nő a reménységünk, akkor már nem kell félni a folytatástól. Ugye ebben a szakaszban Pál, hát az ókori apokaliptikának nagyon komoly képeivel írja le Jézus Krisztus visszatérését, beszél gyötrelmekről, nehézségekről, és egyéb dolgokról, de csak két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Az első az tényleg nagyon-nagyon rövid, már említettem is, hogy Pál nem fenyeget az ítélettel, hanem annak az örömét hangsúlyozza, hogy Jézus eljön az ő szentjeiért, az ő népéért. És azt mondja, hogy ez egy jó lesz nekünk. Higgyétek el, hogy jó lesz. Sokszor nem könnyű ezt elhinni, annyira kötődünk ehhez a földi világhoz, de higgyük el, hogy jó lesz. Hogy nem kell félnünk ettől. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azért nagyon kemény szavakat használ az apostol. Azt írja, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ugye mennyire kemény ezt a mondatot így külön kitenni, és mit tanít a kereszténység az utolsó időkről, hogy Isten bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek neki. Milyen kemény ez? Lehet mondani, hogy a kereszténység milyen egy durva vallás. Csak itt Pál ennek az egész történetnek az utolsó pontjáról beszél. Pál itt nem beszél arról, hogy az egész történet ott kezdődik, hogy az Isten keresztre adja a saját fiát, hogy ez ne történjen meg. Pál nem beszél arról, hogy ez ott folytatódik, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és élő úrként velünk van. Hogy Isten azért, hogy ez ne következzen be, elküldi az ő szent lelkét. Hogy Isten 2000 évig megtartja az egyházat. Hogy szól az evangélium. Hogy Isten mindent megtesz. És ha valaki mindezek ellenére, ennyi segítség ellenére elutasítja a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, akkor lesz ez a vége. Néhány napja, nem is nyilván a pénteken a kisifisekkel beszélgettünk, nézem, hogy ki az, aki most itt van, Sárit látom. Talán emlékszel erre a példára, amit akkor elmondtam, hogy képzeljünk el egy embert, aki beleesik az óceánba. Ott van hátra mondjuk 2 óra az életéből. Ezt észreveszik, és egy mentőexpedíciót szerveznek, több 10 000 dollárért elindulnak a hajók, emberek otthagyják a családjukat, mennek, hogy segítsenek. Megérkeznek ez az emberhez, még élve találják, kidobják neki a mentő gumit, kapaszkodj bele, fogd meg, mindent megtettünk, eljöttünk ide hozzád, eljöttünk érted, rajtad áll, kap már el ezt a gumit, ezt a mentő gumit. És az ember nem teszi. És ott van tőle egy karnyújtásnyira, és elsüllyed. A hajósok tehetnek erről. Igen, el fog jönni az is, amikor Isten bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Mit jelent az engedelmeskedés? Bele kapaszkodni Krisztus keresztjébe. Elhinni és elfogadni azt, amit ő adott nekünk. Ennyi az egész. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor ne Istenre haragudjon. Az elmúlt alkalommal egy történetet idéztem a 7 évvel ezelőtti ige hirdetésemből. Ma pedig egy képet hoztam. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki erre a képre. Mondjuk azt kap egy táblacsokit, aki megmondja ennek a férfinek a nevét, 7 éve mondtam, elmondom, mi ez a történet. Legyünk olyanok, mint ez az ember, megpróbálom kimondani a nevét, ha ő hallja, akkor talán elnézést tőle, hogy rosszul ejtem. Úgy hívják, hogy Patrick Kilonzo Vaula, így hívják az urat. Ő egy kongói férfi, aki a sivatagnak a szélén él. És azt látta, hogy hát a száraz évszakban nagyon-nagyon szomjaznak az állatok. Ezért mindenféle embert megkeresve nagy nehézségek között szerzett egy teherautót, egy ilyen tanker teherautót, és olyan helyről, ahol van víz, minden nap 11 000 liter vizet visz az állatoknak. Van ott egy mélyedés, ahova ki engedi ezt a vizet, és képzeljük el azt, amikor ő megérkezik. Az elefántok, most nem akarok ilyen szentimentális lenni, de tényleg trombitálva várják őt, jönnek össze az állatok, mert valaki hozott vizet. És miért mondom mindezt? Mert a remény teherautójának hívják ezt a kék nagy teherautót, amit itt látunk. A remény teherautója az állatok számára. Hát legyünk olyanok, mint ez az ember, sőt, ha még drasztikusabb akarok lenni, akkor legyünk olyanok, mint ez a teherautó. Legyünk olyanok, mint ez a teherautó, amelyik tele van nem csak vízzel, hanem reménységgel is. És ahova elmegy, ott ki tudja adni ezt a reménységet másoknak. Hogy ahova bemegyünk, ott ne trombitáló elefántok, de sokszor talán reménytelen emberek várjanak minket, hogy valaki reménységet hoz az életünkbe. És tudjuk, hogy ezt nem mi visszük. De ha növekszik bennünk, ahogy már említettem, a hit, a szeretet és a remény, akkor ilyen emberek tudunk lenni bárhol. Egy irodában, egy munkahelyen, bárhol, amerre megyünk. Legyünk mi is így a reménynek a teherautói. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, köszönjük neked azt, hogy teherautónk már van, de nem mindegy, mi van benne. Ha ez a teherautó a mi életünk, akkor sokszor talán keserűség jön belőle, kétségbeesés, aggódás, gonosz indulatok. De köszönjük, hogy a te szent lelked meg tud tölteni minket nőtön növő hittel, kiáradó szeretettel és reménységgel is. Urunk Istenünk, ezt kérjük ezen a mai vasárnapon a saját életünkre nézve, és gyülekezetünk életére nézve is. Amen.